Filip i 4, kjellek niske Filip i 4 nila Biblia er. Filip i 4 bør få en kålversni. Van hangerüm, Dávid? Van, jó. Köszönöm, eljött ennek. Neked köszönhető többek között. Filippi 4, és tudjátok, miről szeretnénk ma beszélni? Ah, nem tudjátok, ugye? Ah. Egy lépéssel előttetek járok. Én már tudom. Persze még változhat útközben. De arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan lehet egy örömteli életed. Hogyan lehet örömteli életed, vagy hogyan lehet egy örömteli életed. Oké, Filippi 4-ből, és 4. verstől a 9-ig elolvassuk, és innen fogunk meríteni, és ezeket fogjuk megnézni. Filippi 4-től 9-ig. Örüljetek az Úrban mindig, ismét mondom, örüljetek. A ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, testvéreim, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amiket tanultatok és el is fogadtatok, hallottatok és láttatok és én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek Istene veletek lesz. Úgyhogy, atyánk, nyitva van a szívünk a te igéd előtt, és tényleg ünneplünk ezen a mai reggelen. A te szeretetedet ünnepeljük a megváltást, ünnepeljük a kegyelmedet, a gondviselésedet, a gondoskodásodat, a törődésedet. Téged ünneplünk az életünkben, és ezt a csodát, ami történt a mi életünkben, te általad. És Urunk, hagyj legyen a mi szívünk kész tőled elfogadni Jézus nevében. Amen. Oké, úgyhogy ez a Filippi beliekhez írt levél, ez 4 fejezet, és ez az örömnek a levele. Az örömnek a levele. Pál ezt börtönből írta, ez egy házi fogság volt Rómában, oda volt láncolva egy római katonához, egy katonához, és így írt 4 levelet, 4 ihletett apostoli levelet. És ezek közül az egyik a Filippi beliekhez írt levél, amiben 16-szor, 4 fejezetben 16-szor szerepel ez a szó, hogy öröm, vagy ennek valamelyik változata. 16-szor öröm. Arról beszél, hogy ő mennyire örül, arról beszél, hogy mekkora öröme van, és hogy semmi nem tudja elvenni az ő örömét, és arról beszél, hogy mi is örüljünk. És ő a börtönből bátorít bennünket, Isten használja őt, hogy bátorítsa a hívőket, hogy igenis lehetséges egy örömteli élet, igenis ez Isten terve, hogy egy örömteli életünk legyen, és ez Isten szándéka számunkra, és aztán itt beszél arról, hogy hogyan van egy örömteli életünk. Oké? Úgyhogy így kezdi a 4. versben, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, vagy mindig, ismét mondom, örüljetek. Úgyhogy az első dolog ehhez az az, hogy Ahogy azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, hogy a mi örömünk az Úrban van. Hogyha én egy örömteli életet akarok, akkor ezt az Úrban találom meg, nem az Úron kívül, nem a körülményeimben, nem önmagamban, nem másokban. Úgyhogy ez az első, hogy összpontosíts az Úrra. És ezt hallottuk valahol itt az imádat, vagy az imádság közben, hogy összpontosíts az Úrra, ez az első pontunk. Hogy amikor tanulunk az Úrra összpontosítani, akkor nagyon sok örömünk van az Úrban. Mert ez az öröm, ez nem magunkban van. Nem is az körülményeink felől vagyunk örömteliek. Persze, olykor vannak nagyszerű dolgok, amik történnek az életünkben. De máskor nem. És ez a Pál, mikor beszél erről, akkor ő börtönben volt, a körülményei csak nem nagyszerűek. Ki tudja, hogy milyenek voltak az ő érzelmei? Nem tudjuk. De mégis öröme volt. Nem magában, nem a körülményeiben, nem az anyagi helyzetekben. Nagyon sokszor, ha másokra nézünk, akkor sincsen örömünk, nem? Más kapcsolatokra és más dolgokra nézünk, és más emberekre nézünk, és nincs ott az az öröm. Hol található számomra az az öröm, amely nem múlik el, vagy amely újból és újból visszajön? Az Úrban. Örüljetek az Úrban mindig. Ismét mondom, örüljetek, ez egy kulcs szó az Úrban. Azért, mert az életünknek a valósága az Úrban van. Az életed valósága, az életed az Úrban van. Ez Kolossé 3, a harmadik vers. Azt mondja, hogy meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Azt mondja az első versekben, hogy ezért az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van az Isten jobbján ülvén, és ne a földiekkel törődjetek, az odafelvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel, mert a ti életetek el van rejtve az Úrban. Az Úrban van a mi életünk, és ez az örök valóság most már, hogy a mi életünk el van rejtve Istenben, Jézusban, az Úrban. És olyan nagyszerű ez, csak reggel felkelünk, vagy a napunk során, vagy este lefekvés előtt, csak tényleg, hogy oda megyünk az Úrhoz, és az Úrban találjuk meg az örömöt, az Úrban. Bekapcsolom a tévét, elolvasok egy könyvet, meghallgatok egy zenét, alapvetően nem ez az, az Úrban, hogy oda megyünk hozzá, és tudjuk, hogy szeretve vagyunk. Tudjuk, hogy el vagyunk fogadva. Tudjuk, hogy az Úrban minden rendben van. Minden. Tudjuk, hogy az Úrnak gondja van ránk. Hogy tudom, hogy az Úr hordoz engem. Tudom, hogy az Úr megbocsátotta a bűneimet. Az Úrban ezért örömöm van. Ő az az egyetlen személy, aki ezt, hogyha megyek, és erről beszéltünk szerdán, hogy milyen urad van neked, vagy milyen Istent ismersz te, hogyha elé megyek, akkor ahogy ő rám tekint, ahogy ő velem bánik, amilyen ő felém, ismerem ezt, és örömöm van az Úrban, az Úrban. A munka el van végezve, ez a bevégzett munka, és oda megyünk a trónterembe, a kegyelem trónjához, és Krisztus megfeszítetett, a bűneink ki vannak fizetve, nincs több vádlás, és nincs több károsztatás, és el vagyunk fogadva, és igazak, és tiszták vagyunk. Fiúk, lányok, ez egy olyan szellemi valóság, mely messze felülmegy a tapasztalatunkon és az időn. Ez egy olyan szellemi valóság, mely 100%-ig örök valóság számunkra az Úrban. Most már az Úrban vagyunk, nincs máshol életünk. És amikor máshol keresünk az életet, akkor nyomorultak vagyunk. Úgyhogy örüljetek mindenkor az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Nem olyan nagyszerű, hogy nem kell máshova mennem, hogy örömöm legyen. vagy bárhova máshova megyek, nincsen igazán ez a fajta öröm, ami az Úr ismeretéből származik. Egy érdekes szó ez az öröm szó, ez görögül kará, és ez kapcsolódik rokon a kegyelem szóval, amely kárisz. Kárisz a kegyelem, az öröm az kará, kapcsolódik. Egyik jön a másikból, hogy az öröm a kegyelemből jön, hogy ismerem az Urat, a minden kegyelem Istenét. Amikor ismerem azt, hogy Isten azt adja nekem, amit nem érdemlek meg, és ez valóság számomra, akkor ott abban egy öröm van. Öröm. Káris, kegyelem, öröm. Ezért van az, hogy mindig örömöm lehet az Úrban. Mert Istennek mindig bőséges kegyelme van számomra, minden helyzetre és minden szituációra. Oké, úgyhogy ez az első, hogy így összpontosíts az Úrra. Így összpontosíts, néha csak így a fókuszunk szétszórt. Foglalkozunk mindennel és mindenkivel. És foglalkozunk önmagunkkal, önmagunkra nézünk, másokra nézünk, körülményeinkre nézünk, pénztárcánkra nézünk, bankszámlánkra nézünk, és aztán azt mondjuk, hogy hol az öröm? Hol az öröm? Légy a szemünkbe így. 16. Zsoltár, az Úrra néztem szüntelen, az én jobb kezem felől van, ezért meg nem rendülök. Ezt az Úrra nézünk, és ott van egy öröm, csak egy öröm. Minden rendben van. Minden rendben van. Szóval így folytatja, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismer legyen minden ember előtt. Aki a szelíd lelkűségetek ismer legyen minden ember előtt. És ez egy másik dolog, ez a második dolog, hogy ez a szó, hogy szelíd lelkűség, ez a görögben Epi-ai-kész. Tudjuk ezt háromra mondani, és akkor elmondhatjuk, hogy görögöt tanultunk ma reggel. 1, 2, 3. Epi-ai-kész. Kitűnő. Úgyhogy most, hogyha Görögországban mentek nyaralni, csak mondogasd ezt a szót. Oké? Epi-ai-kész. Oké? Ez, hogy szelíd lelkűség, ez olyan, hogy most mit kezdjek ezzel a szóval, de ez azt jelenti, az API kész, hogy gyengétség. Ez akkor történik, meg figyelj, amikor az irgalom dicsekszik az ítélet felett. Az irgalom győzedelmeskedik az ítélet felett. Amikor Isten irgalmában élek, és Isten irgalmát alkalmazom a kapcsolataimra. Oké, ez az API kész. Isten irgalmát alkalmazom a kapcsolataimra. Magyarul irgalmas vagyok, miképpen az én mennyei atyám irgalmas. És ez egy másik dolog, ez egy második dolog, hogy összpontosíts az Úrra, és aztán ne ítélj, hanem adj irgalmat. Ne ítélj, hanem adj irgalmat. Irgalmat adj ítélet helyett. A te gyengétséged ismert legyen minden ember előtt. Dicsekedjen az irgalom az ítélet felett, ez Jakab 2.13. És amikor megtanulunk nem ítéletben járni, hanem irgalomban járni, mert az Úr irgalmas hozzánk szüntelen, akkor ez egy örömteli életnek a forrása. Mert tudod, mi az egyik dolog, ami megrabolja tőlünk az örömteli életet? Ez az, amikor nem bocsátunk meg az embereknek. Amikor valaki vétett ellenem, már pedig biztos, hogy valaki fog véteni, vagy vétett ellenem és ellened, és én megítélem őt, és én ítélet alatt tartom őt, akkor nincsen öröm. Nincsen öröm. Ez Máté 18-ban Jézus elmondta ezt a példázatot, történetet a gonosz szolgáról. ismerjük, az Eurokonon hallottuk is, egy teljes üzenet volt erről. A gonosz szolga, akinek megbocsátatott 500 millió forintnyi adóság. 500 millió forintnyi adóság. És aztán tovább megy, és meg lett bocsátva, és el lett engedve neki, és találkozik azzal, aki 500 forinttal tartozik neki. És elkezdi szorongatni az ő torkát, felveszi a gallérjánál, és azt mondja, hogy barátocskám, te megfizetsz ezért az 500 forintért. Mert nem tudod kifizetni, ezért megfizetsz. És amikor hallja az úr, aki elengedte Máté 18-ban az 500 millió forint adóságunkat, akkor azt mondja, hogy te gonosz szolga. Nem tudod, hogy neked meg kellett volna bocsátanod és elengedned? Ezért börtönbe zárlak téged. Figyelj, hogy legyünk egyszerűek ma reggel. Egyébként az öröm az egyszerű. Ez, amit most megnézünk, ez egy nagyon egyszerű élet. Nagyon egyszerű élet. A megbocsátás egyszerű. Nem könnyű, de egyszerű. A haragtartás, a meg nem bocsátás, a neheztelés bonyolulttá teszi az életet. Emlékszünk rá, nyomot hagy a lelkünkön. És tudod mit? Lehet, hogy igazam van. Lehet, hogy igazam van. Mert tényleg, amit tett, az egy nagy szemétség volt. De nincs örömöm. Megrabolt, betett engem egy börtönbe. Betett egy börtönben, és nincs örömöm. És most, és figyelj, telve van az egész világ emberekkel, akiknek igazuk van, és nincs örömük. Telve van az egész világ. Családokkal, ahol mind a két félnek igaza van. Szerintük. És lehet, de nincs örömük. Haragtartás, neheztelés, meg nem bocsátás és kiengesztelhetetlenség az örömgyilkos. Örömgyilkos. Nem lehetséges. Nem lehetséges. Ezek a dolgok, figyelj, haragtartás, neheztelés, meg nem bocsátás, és kiengesztelhetetlenség, ezek súlyos kötelékek az ember lelkén. Súlyos kötelékek. Súlyos kötelékek. Az irgalom az könnyed. Az irgalom az könnyed. És nem könnyű. De sokszor, de nincs más választásunk. Nincs más választásunk. Jézus azt mondja, legyetek irgalmasok, miképpen a ti mennyei atyátok irgalmas. De ez nem igazságos, hogy én megbocsássak. Az sem igazságos, hogy Isten megbocsátott nekünk. Hogy ő irgalmat adott nekünk, és ad minden pillanatban. Ez nem fair, ez irgalom. És az irgalom dicsekszik az ítélet felett. Csak emlékeztek az irgalmas szamaritánus történetére Lukács 10-ben? Mikor Jézus elmondja ezt a történetet, a történet legvégén azt mondja, eredj el, és te is eképpen cselekedjél. Te is eképpen. Tudod mit? Van olyan, hogy a hívő azt mondja, miért nincs örömöm, miért nem találom az öröm helyét, miért találom úgy az életemben, hogy mint hogyha újból és újból le lennék húzva a víz alá, mint hogyha egy 50 kilós súly lenne a lábamra kötözve, és úsznom kéne. Ez a keresztény, hát ilyennek találom az életet. Tudod mit? Így a meg nem bocsátás, az egy súlyos, az egy nagyon súlyos kötelék. És csak bocsáss meg bármilyen nehéz is, bármilyen nehéz. Bármilyen nehéz. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az irgalom dicsekedjék az ítélet felett, mert ezt teszi velünk szüntelen Isten. És az ítélkezés szelleme, az megfertőzi a szellememet. Az irgalom szelleme pedig felemeli a szellememet. Figyeljetek, mi lenne, hogyha úgy élnénk mostantól? Senki nem tartozik nekem semmivel. Szabad vagy. Szabad vagy. De vétett ellened. Igen, de ő szabad. Az Úrnak gondja lesz rá. Az Úr megbocsát, és ő irgalmas maga. Ő könyörületes. Tükrözzük a mi Urunk szívét. Emlékeztek a kereszten? Ott van Jézus, és megfeszítik, és megkorbácsolják, és előtte megtépik a szakállát, és gúnyolják, és csúfolják. És mit mond? Atyám, bocsáss meg nekik. Nem tudják, hogy mit tesznek. Wow. Tudod mit? Ez egy kulcs az örömteli élethez. Ez egy kulcs. Oké. Nézzük csak. Fókuszáljunk az Úrra. Nézzük csak. Irgalmat adjunk ítélet helyett, ami gyengétségünk is, mert legyen minden ember előtt az Úr közel. Nézzük csak. 6.-7. vers. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Ó, van itt még egy dolog. Van itt még egy dolog ebben a versben, ami így megrabol az örömtől. Biztos, hogy tapasztaltátok. Én tapasztaltam. Sokszor. Ez az aggódás, az aggodalom. Az aggodalmaskodás az örömteli élettől megrabol. Azt mondja, semmi felől ne aggódjatok. Semmi felől ne aggódjatok. Hanem imádságotokban és könyörgésetekben, hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket, kívánságaitokat az Isten előtt. Figyelj, ez a fajta élet, amiről beszélünk, ez egy egyszerű élet. Amikor feljön az aggodalmaskodás, oké, ezt el akarom dobni, de oké, lehetséges. Minden lehetséges. Amikor ott van egy kabát, jó, kabát. Köszönjük szépen. Ez egy könnyű kabát. Az én kabátom az nehezebb, köszönöm. De azért jó kabát, Szepi. Ne haragudj rám, ne haragudj meg rám. Ú, ez jó, nehéz. Erősítek. Oké, amikor, tudod, ezt így hordozzuk az aggodalmaskodást, a gondokról való gondolkodást. Gondokról való gondolkodást magunkban. Akkor ez hatással van a szellemünkre. Hatással van a szellemünkre. Elszippantja az örömünket. Figyelj, gondok mindig lesznek. Mondhatjuk ezt, hogy a gondok, ez Istennek az egyik ígérete, nem így van benne az írásban, de a gondok mindig veletek lesznek. Tudod, ezek csak ilyen az élet ezen oldalán, csak ilyen állandók. Gondok mindig velünk lesznek. Mindig. Lehet, hogy csak így le kell írnod ezt a jegyzetfüzetbe. Mindig. A gondok teljesen normális. A legvégén jön egy nagy gond, a halál. De az Úr már abból is megmentett bennünket. A gondok mindig lesznek. És az Úr mindig velünk lesz. Az Úr mindig veled lesz. Mindig. Most el kell döntenem, melyikkel számolok inkább. Melyik a nagyobb valóság? Melyiket hiszem nagyobb valóságnak? A gondomat, vagy az Urat, az Úr jelen valóságát, és hogy az Úrnak gondja van rám. Ha nem tudom, hogy van veletek, de én könnyen aggodalmaskodó gyárrá válok. Csak így az aggodalmaskodásokat, tudod, futó szalagon gyártom, hogy mifelől lehetne aggodalmaskodni. Újabbakat találok, újabbakat és újabbakat. És ez egy gondolkozásmód. És ezt mondja nekünk itt az írás. Semmifelől ne aggódjatok. Semmi, hanem imádkozzatok. De nem egy aggódással teli imádsággal, hanem egy hálaadással teli imádsággal. Csak fogjuk, és az Úrra vetjük a gondjainkat. Mondtam, hogy nehéz. Az Úrra vetjük a gondjainkat. Az Úrra vetjük az aggodalmaskodásunkat. Imádságban, könyörgésetekben és hálaadásatokban, és kérés imádságot, hálaadással tárjátok fel a kéréseteket az Isten előtt. Csak hálaadás. Emlékeztek, tanítottunk erről egyszer, hogy statisztika azt mondja, hogy van kétfajta imádság. Van az aggodalommal teli imádság, ahol az imádság az aggodalmaskodás szellemiesi. Elszellemiesítjük az aggodalmaskodást. Az imádságunkban jobban aggódunk. Még inkább aggódunk. Elmondjuk a gondjainkat 500-adjára, és csak aggódunk. És aztán a hálaadás. Hálaadás. Ja, az Úrra. Imádkozz, ne aggódj. Nem vagyunk képesek kezünkben tartani minden körülményt, történést. Üdvözlet a realitásba, a valóságban. Nem tudunk minden történést és eseményt a kezünkbe tartani. Nem. Nem. Amikor aggódunk, akkor csak ezt ismerjük el. Egy csomó olyan dolog van, amit nem tudunk a kezünkbe tartani. Túl kicsik vagyunk ehhez. Úgyhogy mit tegyünk? Aggódjunk, vagy mit tegyünk? Bízzunk. Ez a két lehetőség van. A bizalom kiüti az aggodalmaskodást. Az aggódás kiüti a bizalmat. Ez egy olyan, mint egy villanykapcsoló. Nincs köztes. Vagy bízok, vagy aggódok. De nem aggódhatok úgy, hogy bízok. És nem bízhatok úgy, hogy aggódok. Mi történik, amikor bízok? Mi történik, amikor hálaadás szellemében Isten elé hozom az aggódásra késztető dolgokat? Békességet kapok. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad. Békességet kapok. Békesség. 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 Ez Isten ajándéka. Ez Isten válasza. És jól lehet, mi nem tudunk a kezünkbe tartani. Nemhogy minden körülmény. Nagyon kevés dolgot tudunk a kezünkbe tartani, és azt is rosszul. Isten mindent a kezébe tart. El tudjuk képzelni ezt? Hé, ma reggel, fiúk, lányok, elnézést, hogy így szólítalak meg benneteket. Férfiak, nők, magyarok. Nem folytatom. Ostobaságot mondanék, hallgassátok. Kopányvezért, így van, köszönöm. Ezt szeretnénk, hogyha kivágnánk. Kivágnánk a... Oké. Mit akartam mondani? Valamit, ami értelmesebb az előzőnél. Igen. Ezt akartam mondani, megvan. Hogy jól lehet, én nem tudom, és te nem tudod a kezünkbe tartani ezeket a dolgokat. De Isten mindent a kezébe tart. Isten mindent, mindent. Mindent. És azt mondja, hogy neki gondja van ránk. Ez azt jelenti, hogy semmi rossz dolog nem fog történni velünk. Ez nem ezt jelenti. De azt jelenti, hogy mindenre, ami történik velünk, gondoskodása van a mi életünk során, és bőséges kegyelme van a mi életünk során. Ja, úgyhogy befejezésül. Úgyhogy azt mondtuk, hogy örüljetek az Úrban, összpontosítsunk az Úrra, aztán a mi gyengétségünk ismert legyen, irgalmat adjunk ítélet helyett. Aztán azt mondtuk, hogy semmi felől ne aggódjatok. Tehát imádkozzunk és ne aggódjunk. Elveszi az örömöt, elveszi, megrabol, elveszi a békességet. Bejön az aggódás, kimegy az öröm. És aztán így fejezzük be, 8. vers. Továbbá testvéreim, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ezekről gondolkodjatok. Tehát ez a 8. vers így a... Miről beszél? Tudod, arról beszél, hogy mi az, amiről gondolkodol? Vagy min gondolkodsz? Min járatod a gondolataidat? Tudod, hogy tudod azt, hogy nem a kívül lévő dolgok veszik el az örömünket? Hanem az itt zajló dolgok veszik el az örömünket? Amin gondolkodunk? Amiről gondolkodunk? Mi az... Mik azok a gondolatok? És nézd meg ezt a listát. És itt Isten tanít bennünket. Figyelj, ez egy életmód és egy gondolkozásmód. Tanít bennünket. Azt mondja, hogy továbbá testvéreim, amik csak igazak. Oké? Tehát itt jön a szűrő, ez egy ilyen többszörös szűrő. És dolgok fennakadnak ezen a szűrőn. És amik fennakadnak, azokról nem gondolkodok, amik fennakadnak ezen a szűrőn. Oké? És így garantált, hogy megmarad az örömöm az Úrban. Mert nem gondolkodok, egy csomó dolgon nem gondolkodok. Csak nem gondolkodok. Nem azt mondja, hogy nem azt jelenti, hogy nem jut eszembe, de nem fogok gondolkodni rajtuk. Mik ezek? Nézd meg, a szűrő. Amik csak igazak. Sok gondolat van az elménkben, de azt... Döntjük, hogy azokról fogunk gondolkodni, amik igaz gondolatok. Nem amik hazugok, vagy hamisak. Oké, a hamis gondolatokon nem gondolkodunk, mert nem táplálja a lelkünket. Nem visz közelebb Istenhez, és nem lesz tőle örömünk. Oké, amik csak tisztességesek, vagy nemesek. Olyan gondolatok, amik tisztességes és nemes gondolatok. Nem tisztességtelen gondolatok, hanem... tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, tiszta gondolatok, amik csak kedvesek, mondhatja azt valaki. Igen, de az igaz, hogy XY ezt és ezt tette velem. Igaz, hogy ez és ez történt. Igen, de ezek kedves gondolatok? Tehát az elsőnél átment a szűrőn, igaz gondolat, mert lehet, hogy igaz, tényleg az történt. De ezek kedves gondolatok? Nézd csak meg. Ezek jó hírűek? Jó hírűek? Hatalmas betakarás ez a vers. Hogyha azt mondod, hogy Isten, taníts engem gondolkodni. Taníts engem arra, hogy amik igaz, ami tisztességes, ami kedves, ami jó hírű, azon gondolkodjak. Ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ez a negyedik, hogy mi az, amin gondolkodunk. Ez meghatározza az életünk szellemiségét. Ja, úgyhogy... Azt gondolom, hogy elcsípve beszélgetéseket, ismerve a körülöttünk lévő kultúrát, amiben mi is belenőttünk, és részünké vált valamennyire Magyarországon az, hogy olyanon gondolkodj, ami dicséretre méltó, ami jó hírű, ami kedves, ez csak mi is a megfelelő szóra, ez csak ciki. Ciki. Ez csak ciki. Ketten találkoznak és beszélgetnek. Csak ciki valami pozitív dologról beszélni, és valami pozitív megvallással lenni. Kell, hogy legyen benne egy negatív, egy lefelehúzó, mert az olyan valóságosnak tűnik. Tegnap készítettem elő a füvet, tudjátok, jön a tavasz. Jön a tavasz, és a fű már most gyönyörű, az enyém. Nem úgy a fű, alapvetően nem feltétlen, az enyém. Oké? Az albániai 4,5-7 nyáron sem tudta tönkretenni. Köszönet mindazoknak, akik locsolták. Uram, emlékezz meg azokról, akik elfelejtették meglocsolni. Viccelünk. Oké. Készítem elő a füvet. Hát gerebjézem. Jó, gerebjézem. Készítem elő, gerebjézem. Ilyen, mi ez a gyep szellőztet, igen. Tehát az nincs, nem tellett rá, úgyhogy gerebjéztem. Jó? Tehát gerebjézem. Jön a szomszéd, sétáltatja a kutyát, és csak nem akar megjönni ez a tavasz. Már a pulcsimat is levettem, olyan meleg volt, izzadtam. Csak nem akar megjönni ez a tavasz. Jön a rossz idő, visszatér a tél. Nem, észrevetted, hogy ilyenek vagyunk? Észrevetted, hogy találkozunk, és keressük azt a negatív... És ilyenkor a másik, ha azt mondja, hogy dehogy, ez csodálatos idő, és csak két napra jön egy kis lehűlés, és utána megint visszajön a tavasz, és egyébként is ez már egyáltalán nem tél. Szerintem fantasztikus. Ha egy közösségen belül, egy munkahelyi közösségben, egy lakóközösségben, egy családi közösségben, az olyan, hogy meg mi a bajod? Miért nem tudsz velünk együtt ríni, sírni, panaszkodni? Mi a bajod? És aztán azt mondjuk, hogy miért nincs nekünk örömünk? Miért nincs? Figyeljetek! Anyukák találkoznak kisgyerekkel. Ismertek, szeretlek benneteket, csak úgy mondom. Tudod, találkoznak kisgyerekkel. Vigyeltem a beszélgetni, és igen, vannak gyakorlati dolgok, amiket át kell beszélni. Vigyeltem, orrfolyás, mikortól zöld az, ami folyik az orrból, és tudod ezek a részletek. De van benne valami, hogy az én gyerekemnek, tudod, folyik az orra, igen, az én gyerekemnek a könycsatornája begyulladt, igen, az én, igen, és az én gyerekem pedig, és akkor, hogy mi az a megfelelő szó? Strófolni, vagy überelni a másikat, tudod? Überelni a másik, kinek van nagyobb baja? Oké. Valljuk be őszintén, ez abszolút része a mi társadalmunknak és kultúránknak. Abszolút része ez a fajta gondolkodásmód. Hogy amikor a pohár félig tele van, akkor azt mondjuk, hogy ez félig üres, vagy üres. Amikor vannak áldásaink, és nem kevés, és sokat adott nekünk Isten, akkor azt emeljük fel, ami még nincs, ami még nem teljesült, és arra összpontosítunk. És ez egy ördögi kör, ez a 22-es csapdája. Azért, mert igazából ez a fajta szellemiség és gondolkozásmód nem engedi, hogy igazán meglássam Istennek az áldásait, és Isten áldásait továbbra is el tudjam venni. Továbbra is el tudjam venni. Pedig Isten megáld bennünket, és megáldott bennünket, és megáldott téged. És ha örök életed van, akkor ja, semmi kutyafüle a mi gondunk. És az egész életünk az Úr kezébe van. És neki gondja van ránk. És aztán csak így hozzá kell szoktatnom az én elmémet, és hagyd mondjam ezt, valószínű, hogy ez egy év, két év, három év, ennek a változása. Évek kellenek, akár évtizedek, hogy a negatív beállítottságból így Isten valóságába kezdjem látni az életünket. És nem pozitív gondolkozásról beszélünk direkt, hanem Isten szemszögéből kezdjük látni az életet. Tudod, hogyan lehet örömteli életem? Tudod, egyszerűen csak így az Úrra összpontosítok, és nem a körülményekre, nem magamra, nem másra. Hogy irgalmasságban élünk ítélkezés helyett, és úgy döntünk, hogy megbocsátunk, hogy nem aggodalmaskodunk, hanem hálával imádkozunk, és tudjuk, hogyha még valami nem adatott meg, és a mi kérésünk az Isten szerint való, akkor tudjuk, hogy Isten válaszol a mi imádságunkra, és csak várakozással vagyunk, ahelyett, hogy azt mondanánk, úgy se lesz meg. Velem mindig ez van. Soha nem, tudod, soha nem, mindig, velem mindig ez van. Miért van az, hogy az Úr sújt engem? Tudod mit? Az Úr nem sújt. Az Úr szeret, megmentett. De a szellemünk sokszor be van ragadva a hálátlanság, a magunkra nézés, a meg nem bocsátás csapdájába. És aztán csak így gondolkodunk dolgokon, és megvalljuk azt, ami jó hírű, ami igaz, ami tiszta, ami kedves, ha van valami dicséret, ha van valami erény, ezekről gondolkodjatok. És az elején piszkos nehéz, valószínű. Az elején nagyon furcsa. Nagyon furcsa. De egy idő múlva majd az lesz a furcsa, amikor nem ezek a gondolatok, és nem ezek a szavak. Akkor érzed, hogy ez valami másik szellemből jön, máshonnan jön. Oké, úgyhogy köszönjük neked, Urunk. Hálások vagyunk, hogy te vagy a mi örömünknek a forrása és a szerzője. Hogy te vagy a mi örömünk folyamatos táplálója, a te kegyelmed, a te irgalmad, a te könyörületességed. Az, hogy te velünk vagy, hogy az életünk biztonságban van. Az, hogy te befogadsz és elfogadsz és örülsz rajtunk örömmel. Urunk, köszönjük, hogy az öröm nincs távol tőlünk egyáltalán, hanem közel van te benned, és mi te benned vagyunk, az életünk te benned van. Urunk, hálásak vagyunk, hogy minden gondunkat eléd hozhatjuk, minden problémánkat, minden aggodalmunkat, és rád bízhatjuk. Urunk, hogy irgalmat adhatunk, irgalmat, és megbocsáthatunk, a meg nem bocsátás meghatározza az egész életünket. Évtizedeken keresztül börtönbe zár. Urunk, adj erőt, elkötelezettséget, elhatározást a megbocsátásra. Kérünk. És Urunk, hagyj éljünk a te valóságod szavaival. Hogy szóljunk dicséretre méltó, bátorító, igaz, kedves, nemes szavakat, meg megszabadítják a lelkünk légkörét, az életünk légkörét, más életek légkörét. Urunk, annyira szükségünk van erre az örömre, az életünkben, a gyülekezetünkben, az országunkban, Magyarországon, Szegeden. Szükség van ilyen közösségre, mint ez a közösség. Itt összejövünk. Vasárnap, szerdán összejövünk házanként, összejövünk gyakran szükség van ilyen emberekre, mint a te néped. Olyan sok a keserű ember, olyan sok a depressziós, olyan sok a lehangolt, olyan sok a kereső, olyan sok az üres, olyan sok a negatív. Urunk, hagyj legyen ez a helyi gyülekezet, egy olyan közösség, amely te örömödet tükrözi, a te békédet, a te szeretetedet. Köszönjük neked, hálásak vagyunk Jézus nevében. És azt mondta mindenki, hogy amen, amen. Köszönjük. Oké, jó, hogy itt voltatok, jó, hogy itt voltunk. Ja, veregesd meg valakinek a vállát, bátoríts valakit. Mondj valamit, valami igazságot az üzenetből, amit hallottál, valami, ami segített. Ja, adjuk tovább az örömöt. Fókuszálj az Úrra ezen a héten. Fókuszálj az Úrra, ne vedd le róla a szemed. Jó, hogy itt voltatok. Találkozunk szerdán, találkozunk vasárnap. Ja, megyünk előre. Az Úr sokat tartogat. Tartsuk imádságba. Csapat, itt vagytok még? Oké. Okay. Gyakoroljátok, így van. Már gyakoroljátok. Tartsuk imádságban Üncsit, és Kendét, legfőképpen a kis Kendét. Következő 4-5 hétben, csak ahogy, hogyha nem tudjátok, akkor megszületett, igen, megszületett, és hála Istennek minden rendben van, de ezek a következő 4-5 hét, ez fontos, ez nem kritikus abban az értelemben, de fontos, hogy imádságban tartsuk őt, és egymást is. Egymás örömének a segítői vagyunk, egymás számára betakarás, védelem vagyunk. Ja, úgyhogy tegyük ezt, Isten áldjon benneteket, sziasztok!